poszketje lila koffein anyával. Hallgassátok a lila koffein 2 hét múlva is. Puszi, sziasztok!
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával.
Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy picit hosszabb intróval fogok kezdeni, mert úgy érzem, hogy Rutner Kata története nem tud összesűrűsödni kemény 19 másodpercre, úgyhogy kérlek, fogadjátok szeretettel ezt az adást is. Rutner Kata 21 évesen főiskola mellett szerkesztő riporterként kezdett el dolgozni az ország egyik legnagyobb kereskedelmi csatornájánál. Ezzel az akkori álma teljesült, de a több mint 10 évig tartó folyamatos hajtásban 30 éves korára teljesen kiégett. Rossz lelki állapotát pedig drámaivá tette, hogy a hozzá legközelebb álló ember, az édesanyja 2016-ban hirtelen megbetegedett, és a diagnózist követő másfél hónap múlva meghalt. Kata ekkor teljesen egyedül maradt, összeomlott, felmondott a munkahelyén, kilépett a semmibe, de a depressziót nem engedte magán teljesen eluralkodni. A gyászidőszak körülbelül 6. hónapjában egyre komolyabban elkezdett meditálni, a jelenbe fordulni, amivel aztán újra felépítette önmagát. Egy évvel élete legnagyobb traumája után már be is illeszkedett az új munkahelyén, rátalált a szerelem, és hamarosan egy kislánynak is az anyukája lett. Bár Kata végzett életmód tanácsadó, tanult mindfulness és jóga filozófiát, jelenleg is újságíróként dolgozik. A kultúra és életmód területén tevékenykedik. Azt mondja, hogy ez a hivatása. Úgy érzem, Kata története nagyon sokunkat fog tudni inspirálni. Fogadjátok az adást sok szeretettel! Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein hallgatóit, és hát köszöntelek, Kata. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm, hogy gondoltál rám, és hogy létrejött ez a beszélgetés.
Igen, elmondom a hallgatóknak, hogy itt vagyunk a Károly kert közepén, és így körülöttünk, ha esetleg ilyen gyerekzsivajt, vagy esetleg pingponglabdát, focilabdát, teniszlabdát, nem tudom, mi van itt.
Most repülő.
Repülőt hallanátok, bár szerintem nem, mert eléggé jól szűr, ahogy hallom így a fülesben a mikrofonom. Úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, hogyha esetleg valakit is zavarna a háttérzaj. No, Kata! Képzeld el, egy másfél hónappal ezelőtt megkérdeztem a Lélek Koffein hallgatóit, hogy kivel készítsek az őszi évadban interjút, és jó pár interjú alanyon már túl vagyok, akiket jeleztek és írtak, és te is köztük voltál, és én azonnal rád is írtam, tehát még aznap az Instagramon keresztül, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad, mert hogy mondanám a hallgatóknak, hogy mi abszolút nem ismertük egymást személyesen, csak követem az oldaladat, illetve a Facebook oldaladat, úgyhogy nagyon szépen kérlek, mesélj egy kicsit magadról, és mutasd be magad a hallgatóimnak.
Hol is kezdjem? Riporter vagyok, újságíró vagyok, és igazából ezt is emelném ki, attól függetlenül, hogy az oldalam szól jógáról, meg mindfulnessről. Én ezeket mind-mind azért csinálom napi szinten, hogy saját magamat egyensúlyba hozzam, és azért posztolok róla, hogy ha valaki még ebbe talál olyat, aminek ki inspiráló, akkor tudjon esetleg ebből fejlődni, vagy tapasztalatot szerezni, vagy továbbfejlődni és továbbfejleszteni a saját maga személyiségére, saját maga útjára. De tulajdonképpen újságíró vagyok most már 16 éve lassan, nagyon-nagyon korán kezdtem, ilyen 20 évesen, és nekem ez egy ilyen álom vált valóra azzal, hogy... Tehát ez egy ilyen álom karrier is, meg álom hivatás, és így ebbe teljesedem ki a mai napig, nem tudnám elképzelni az életemet enélkül. Viszont az is nagyon igaz, hogy a jóga, meg a mindfulness, meg a tudatos életmód nélkül sem tudnám már elképzelni, mert annyira beleivódott a mindennapjaimba.
Kicsit szeretnék visszaugrani az időbe, mert hogy így ez nagyon jól hangzik, de hogy elmeséled ennek így az eredetét, hogy hogyan érkezett az életedbe ez a fajta éberség?
Hát igazából meghatározni a pontos időpontját, nem tudom, valahogy engem már egész fiatal korom óta nagyon érdekel a pszichológia. Na, talán azzal kezdődött így kamaszkoromba, Ransburg Jenő Jellem és jellemtelenség című könyvével, erre emlékszem, hogy az volt az első, amit így magamtól pszichológiai témájú, és így levettem a könyvesboltnak a polcáról. És egyébként nagyon érdekes, egy kicsit kitekintek, hogy összehozott az élet Ransburg Jenő fiával, mert az első lakásomat tőle vettem meg, ez is egy pont volt, illetve, és ez a Ransburg Jenőnek a lakása volt egyébként.
Tényleg.
Ilyen nagyon érdekes, hogy, és először úgy ismerkedtem meg a fiával, hogy angolt tanultam nála, és aztán évekkel később a Facebookon láttam, hogy kitette a lakást, hogy árulja, és én meg pont lakást kerestem, és akkor derült ki, hogy ez egyébként az apukájának, tehát a Ransburg Jenőnek a lakása volt,
és
nekem ez egy ilyen tök furcsa érzés volt, hogy Ransburg Jenő könyveivel kezdtem ezt az utat, és akkor így igazából az ő lakását vettem meg. Na, de visszatérve, aztán elkezdett érdekelni a meditáció, meg ezek a keleti filozófiák, és ez pedig Popper Péter. Uh-huh. Tehát, hogy ez a Ransburg után Popper Péter, és aztán a Poppernek volt egy olyan mondata az egyik könyvében, nem emlékszem, hogy melyikbe, hogy ő azért kezdett el erre az útra rátérni, mert érdekelte az, hogy mi van a jógik meg a lámáknak a szemébe.
Igen.
És tényleg, hogyha belenézel egy olyan embernek a szemébe, aki ezen az úton jár, meditál sokat, meg tényleg így elmélyül ebbe a spiritualitás, meg filozófia, vagy keleti filozófiák, jóga, stb., hogy valahogy ez a tisztaság, vagy nem is tudom teljesen megfogalmazni, de talán ez a tisztaság az biztos, hogy benne van. És ez aztán nagyon elkezdett engem is foglalkoztatni, és még annyi, hogy valamiért nagyon-nagyon régóta így Indiához valami vonz. És az a nagyon érdekes, hogy nem voltam még ott, pedig nagyon sok helyen jártam a világba, tényleg nagyon sokat utaztam, és valahogy kimaradt még. De mindig azt mondom, hogy nekem muszáj eljutnom, és mindig bedobott az élet valami mást. És aztán ezen is gondolkoztam, hogy miért nem léptem ezt meg, miközben tényleg lett volna rá lehetőségem, de valószínű, hogy féltem egy kicsit tőle, és valószínű, hogy nem hiszem. Szerintem, ha most majd valamikor eljutok, mondjuk 5 éven belül, vagy nem tudom, 10 éven belül, máshogy fogok ránézni. Szerintem nem lettem volna rá felkészülve még.
Úgy mennél, hogy családdal, vagy teljesen egyedül egyfajta elvonulás, egy csendes, hosszú-hosszú meditáció keretein belül?
Hát, családdal szerintem, uh-huh. viszont valahogy beiktatnék pár nap, vagy ásrámot. Uh-huh. Olvastam ilyen témájú blogbejegyzéseket, és ott is csak ilyen 4-5 napig voltak, vagy 3-4 napig is lehet menni. Szóval, hogy biztos, hogy valahogy ezt a kettőt összehoznám, mert valahogy az van bennem, hogy a kislányomat nem idézőesen, de nem szeretném kiadni így semmiből, ami engem táplál. És egyébként India pont olyan, hogy hát most ő 3 éves, tehát úgy valószínű vele ez így azért eléggé kemény lenne, de szóval nem, tehát hogy jó lenne vele mondjuk egy 10 év múlva menni inkább, mert akkor már emlékezne is, máshogy tekintene rá, szóval hogy nagyobb lenne, és máshogy fogná fel az egészet, most se, hogy nem fog, lehet, hogy valószínű hatással lenne rá, de hogy azért mégse úgy, mint hogyha egy kamasz szalmész Indiába.
Olyan sok érdekes dolgot mondasz, és amúgy annyi mindennel tudok azonosulni, és legszívesebben mondanám, igen, én is, amúgy képzelt Kata, én is, képzelt Kata nálam is, ugye a kislányom, ugye az energiák, én sem hagyom ki semmiből, tehát teljesen értem, meg átérzem, amiről mesélsz most nekünk. Abban segíts egy picit így helyre rakni a gondolataimat, hogy ugye említetted, hogy pszichológia, spiritualitás, jóga, meditáció. Itt a kérdésem a hogyan. Hogyan kezdted el?
Valószínű úgy, hogy most hát, hogy tudom, hogy úgy, hogy nem voltam rendben magammal. Uh-huh. Nekem erről nem nagyon beszéltem amúgy még sehol, de ilyen 20 éves korom körül így ilyen pánik rohamaim voltak, vagy volt egy ilyen, most így visszagondolva, így elég kemény időszak volt, amikor jártam is pszichológushoz, meg így kerestem a megoldást, hogy mitől lehet ez, és aztán így a pszichológusok, meg családállítás, meg mindenféle voltam, De ezek így nem annyira segítettek, és akkor így elkezdtem magammal úgy foglalkozni, hogy így a meditáció meg jóga, és akkor valahogy, mert nekem ez a haláltól való félelem volt tulajdonképpen, aha, és ettől alakult ki a pánik, hogy ettől féltem, hogy nem meg fogok halni, vagy nem tudom, vagy hirtelen leáll a szívem, szóval hogy ilyen gondolataim uh-huh, voltak, uh-huh. És azt hiszem, hogy ezzel hogy a keleti filozófiák tanításai nagyon sokat segítettek abban, hogy ezzel az egésszel meg tudjak barátkozni. És igazából ez indított el. Aztán még komolyabban meg az indított el 5 évvel ezelőtt, hogy az anyukám hirtelen meghalt. Uh-huh. Egy hónap alatt kiderült a betegség, és rá egy másfél hónapra meghalt. És akkor nagyon egyedül maradtam, mert mi nagyon szimbiózisban voltunk, meg csak szinte csak ketten. És teljesen egyedül maradtam, és egyszerűen így muszáj volt pont emiatt is tartanom magam, meg minden reggel felkelni és felépíteni magam, és akkor elmenni dolgozni, és nem tudom. És egyszerűen nem láttam így a fényt, hogy lesz jobb. És akkor elmentem egy ilyen buddhista közösségbe meditálni, és aztán egy hónap múlva így elkezdtem így azt érezni, hogy így van remény arra, hogy lesz jobb, meg ilyen nagyon érdekes dolgok történtek.
Ne arra úgy, de belekérdezhetek esetleg, persze, hogy tudom, hogy nagyon sok olyan hallgatóm van, akik elakadással küzdenek, akiknek esetleg egy gyászfeldolgozása sokkal nehezebb. Vagy esetleg pont, hogy nagyon érdeklődik az ilyenfajta életmód, vagy szemlélet, vagy akár a spiritualitás, buddhizmus iránt. Hogy mai napig van még ilyen buddhista csoportok, ahova esetleg el lehet őket küldeni, vagy ajánlani. Tudsz nekem ebben segíteni, hogy mi az, amit te szívesen ajánlanál?
Én 2 helyen voltam, az egyik az hát egy 10 évvel ezelőtt az egy ilyen zen buddhista központ, ez a 16. Uh-huh. kerületben van, nem emlékszem pontosan, hogy mi a pontos nevük, de szerintem, ha így rákeresnek, akkor találnak, vagy megtalálják őket. A másik pedig, ahol jártam 5 évvel ezelőtt, az pedig a Rózsák terén van, és ez egy ingyenes meditáció, bárki mehet, minden nap este 7-től van, és ott 16. karmapa lámára meditáltunk, de igazából szerintem ezt mondjuk egy segítség abban, hogy van egy ilyen, tehát egy vezetett meditációról van szó, de szerintem nem is probléma, hogyha valaki teljesen kezdő, mert sokkal könnyebb egy jó vezetett meditációval meditálni, meg olyan meditációs élményeket átélni, amiket lehet, hogy egyedül, hogy otthon leülsz, és teljesen kezdő vagy, és csak a légzésedet próbálod figyelni, akkor nem sikerül.
Igen. Mai napig meditálsz?
Igen, nem mondom, hogy minden nap, de inkább nálam az van, hogy vannak bizonyos időszakok, amikor szükségem van arra, hogy minden nap meditáljak, de most már megtanultam annyira ezt a tudatos jelenlétet, hogy sokkal inkább, amiről a meditáció is szól. Szóval van már annyi rutinom benne, hogy tudom azt, hogy tudatosan le tudom állítani, hogyha nagyon durván így elkalandozok, mármint úgy értve, hogyha jönnek mondjuk félelmek, vagy koncepciókat gyártok arra, hogy mi fog történni, és akkor ezáltal előjönnek félelmek, szorongások, akkor le tudom magam állítani. Uh-huh. De hogyha nehezebb időszakom van, akkor biztos, hogy ez az egyik mancsváram, de a jógázni szinte minden nap jógázom, és az is, ha nem is kifejezetten az, hogy leülök, és a légzésemre figyelek, vagy akár valamelyik vezetett meditációra figyelek, a jógában is ugye tudatosan jelen vagyok, tehát figyelek az ászanákra, figyelek a légzésemre az ászanák közben, szóval, hogy tulajdonképpen az is végig egy meditáció.
Ahhoz, hogy meditáljunk és
jógázzunk. Inkább gyakorlás, bocsánat, igen, mert igen, hogy a meditáció az a gyakorlásnak ugye az eredménye, amikor kiüresedés, uh-huh, vagy eléred ezt.
Ez most már megtörténik veled egy-egy ilyen gyakorlat után, vagy alatt?
Hát vannak ilyen meditációs élményeim.
Erről mesélsz nekünk, uh-huh, egy kicsit.
A múltkor nemrég volt például egy olyan, hogy de ez már többször is volt, csak most nemrég tanultam róla, vagy olvastam róla, hogy például meditáció közben így elkezdett így a felső testem mozogni. És ez egy ilyen energetikai élmény, hogy az történik, hogy energetikailag az energia elkezd áramolni felfelé, és akkor ezt érzed. És igazából ezzel nem nagyon kell foglalkozni, hanem csinálni kell tovább, és aztán jön a következő szint. Ez volt egy ilyen, meg ezt az egység tudatot, ezt azért volt már, hogy így megtapasztaltam, hogy tényleg így, amikor így teljesen így elcsendesedsz, hogy így nem gondolsz így tényleg semmire, nem tudom, másodpercekig, és hogy van egy ilyen szépsége az egésznek, és ezt hogy oké, minden oké, és minden rendben van, és minden tök szép, és szóval, hogy volt már igen ilyen.
Egy-egy ilyen gyakorlatnál, vagy egy-egy ilyen élménynél megijedtél?
Nem, az inkább egy ilyen jó érzés volt. Ez az energetikai, ez ennél se ijedtem meg, mert ilyen tapasztalatom is volt, mert jártam, voltam régebben egy olyan jó, kundalini jogának mondta, vagy kundalini joga volt, igen, és ott ugye ott sokkal inkább az energetikai módszerek vannak, és ott is volt ez, hogy ezek a bemozdulások, meg hogy tényleg úgy tisztultál, hogy így elkezdett remegni a tested, és amúgy erről néztem is így dokumentumfilmeket, és ilyen érdekes, hogy tényleg energetikailag mi az, ami történik. Szóval ezektől már így nem rémültem meg, nem.
Említetted, hogy minden nap jógázol. Mikor van erre időd most ugye 3 éves kislányod mellett?
A párom nagyon-nagyon részt vesz. Tehát, hogy ketten csináljuk ezt az egészet, a szülőséget, és tényleg abszolút egyenrangú felekként vagyunk benne. És az történik, hogy reggel, tudja, én nem szeretek reggel nem annyira szeretek így reggel kimozdulni, elindulni, tehát nekem ez nehezebb, és megbeszéltük azt, a kislányunk bölcsödés, most megy majd oviba, szóval, hogy már van egy ilyen biztos ritmusa a napnak, hogy ő hétköznaponként elmegy bölcsibe, és akkor az történik, hogy a Barna viszi bölcsibe, én pedig akkor reggel 7:30-tól 8-ig jógázom. Szóval én nem azt kell elkezdeni, hogy most másfél órákat jógázom, de mondjuk egy 20 perceket igen, vagy 25, és akkor ezt is sikerült beiktatnom a napomba. Hogyha hétvégén nem mindig, de volt olyan is, hogy a kislányommal van, de általában azért nem. Tehát, hogy cuki, meg játékos, de hogyha az ember tényleg figyelni szeretne magára, akkor kell ez a fél óra én idő, hogy ezeket a jogás dolgait azt így egyedül meg tudja csinálni.
Kata, felmerült bennem egy olyan kérdés, hogy le tudod magadat úgy írni, hogy milyen voltál mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, és milyen vagy most?
10-15 évvel ezelőtt kishitű voltam, szorongó voltam, stresszes voltam nagyon, folyamatosan egy ilyen vibrálás volt bennem, meg így nagyon kerestem magamat. Most pedig kevésbé vagyok ez. Nem mondom, hogy ezek így nem jönnek vissza, és nem, az önbecsülésem az nagyon sokat fejlődött, de szerintem az most az elmúlt egy évben.
Minek köszönhető?
A jogának, a rendszeres jogának. És a jóga filozófiának leginkább. Szóval nem az ászanázásnak feltétlenül, hanem a jóga filozófiának. És ezeken is, ezen belül is kettő dolgot emelnék ki. Az egyik a nem ártás, tehát az ahimsa, a másik pedig a szátja, az igazsághoz való hűség. És ez a kettő dolog nekem, ezek olyan fogalmak a jógán belül, amik tényleg nagyon-nagyon sokat segítettek. Tehát ez az igazsághoz való hűség, ez azt jelenti, hogy legyél hű, halld meg a saját hangodat, belső hangodat, és legyél ehhez hű. És tehát, hogy vállalt fel tulajdonképpen azt, ami vagy nekem. Ez egy ilyen nézete is van, vagy egy ilyen jelentése is van. És nekem ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy merjem azt kimondani, ami bennem van, merjem minden élethelyzetben nyugodtan merjem elmondani, meg kinyilatkoztatni azt, ami vagyok. És ez az elmúlt egy évben, ez nagyon-nagyon sokat úgy érzem változtatott rajtam, meg változtat teljes mértékben a környezetem hozzám való viszonyulásán. Tehát tudod, hogy így hatnak egymásra a dolgok.
És a másik az igazsághoz való.
Ez volt az igazság, volt, igen, értem. És a másik meg a nem ártás.
Ja, nem ártás, bocsánat,
pedig, igen, hogy ott pedig, hát egyrészt az, hogy ne árts magadnak, ne csak másnak, ne csak a földnek, a bolygónak, hanem saját magadnak se, és akkor ebbe benne van az önszeretet is, hogy ne szóld le magad, ne fújogj a testedre, szóval ne bánts magad, hanem becsüld magad, meg nézd azt, hogy a tested az mire képes, tehát mert ez szinte ilyen közhely, de hogy ezeknek azért nagyon-nagyon fontos tartalma van. Meg a nem ártáshoz hozzátartozik ugye a környezetvédelem, a nem ártáshoz hozzátartozik a vegetáriánus életmód, ami nekem most már hosszú út volt, de hogy most már merem azt mondani, hogy vegetáriánus vagyok, eddig is 99%-ban az voltam, de valahogy az év egy-egy pontján eljött az, hogy nekem ennem kell hús, de most már is rájöttem, hogy azért volt, mert nem pótoltam elég jól a fehérjét, tehát hogy nagyon ezekre azért szerintem tökre oda kell figyelni, főleg, hogyha valaki nem eszik sok túrót, vagy olyan dolgokat, amiben tényleg így tejtermékek, amiben van fehérje, mert én azt se ettem, és volt egy vérvizsgálatom is, és ott kijött, hogy fehérje hiányra utaló jelek vannak, de hogy össze lehet azt úgy állítani, hogy működjön, csak nem figyeltem annyira rá, és ezért nyúltam valószínű vissza, mert a szervezetem nem tudta, hogy mi máshoz tud nyúlni. De most már erre is nagyon-nagyon figyelek, és sokkal tudatosabb vagyok benne, és hogy például ez is nem ártás, hogy akkor nem fogyasztod el az állatokat. Halat azt eszem mondjuk, de más nem.
Említetted a jóga filozófiát, hogy ugye maga a gyakorlatokat otthon végzed, és ugye elkezdted tanulmányozni könyvek alapján, előadásokban. Segítesz egy picit, igen, hogy ha esetleg valakit ez érdekel, akkor melyik könyvhöz nyúljunk legelőször, hogyha ami egy kicsit könnyedebb, tehát nem egyből a legsűrűbb, tömörebb filozófiával tele tűzdelt könyv vagy lexikon?
Az az igazság, hogy én nem nagyon találtam. Tehát, hogy egyedül így nekem kellett valaki, aki segít ebben. Beiratkoztam egy jóga oktatói tanfolyamra, és időközben rájöttem, hogy én nem szeretnék oktató lenni. Nekem ez a... Illetve akkor sem úgy iratkoztam be, vagy azért, hogy akkor én most váltok, és akkor jóga oktató leszek, hanem azért iratkoztam be, mert egyszerűen nem találtam. Vannak könyvek, csak hogy nem találtam egy valakit, aki nekem ez sokkal könnyebb, jobban elmondja, mint hogy a könyvekben ez le van írva, tehát hogy kicsit ilyen, hogy egyszerűbben fogalmazza meg. És akkor beiratkoztam egy jóga oktatói tanfolyamra, egyébként így a karantén ideje alatt, és ez egy online dolog volt, ami... illetve hát most is tart, mert hogyha szeretnék, vizsgázhatnék, de most döntöttem el pár hete, hogy nem fogok, mert nem nincs, tehát hogy nekem a filozófia volt itt a fontos, meg azt, hogy az ászanákban kicsit magabiztosabb legyek, és hogy merem vállalni azt, amit belül érzek, hogy nincs arra szükségem, hogy megcsináljam a vizsgát, mert nem akarok oktató lenni. És arra is jutottam, hogy nincs most se időm arra, hogy az anatómiát megtanuljam, tehát ez az anatómia, ez nagyon kemény dolog, a jóga oktatóknak tudniuk kell az anatómiát is, és hogy egyszerűen én most abban nem fogok energiát fektetni, hogy megtanuljam töviről hegyire az anatómiát, és levizsgázzak, miközben semmi. Igazából nekem nem ez a célom, hogy jogát oktassak, hanem én a filozófiát szerettem volna. Szóval, hogy én ezért beiratkoztam egy tanfolyamra, mert ezt láttam úgy, hogy ezzel tudok előbbre lépni, és de azóta most már például tudom ajánlani Diószegi Ádámnak a csatornáját, ahol joga filozófiát is most már felrak, illetve a személyes kedvencem Vági Zsolt, aki hát nem tudom, hogy promózhatom-e, de hogy mármint úgy értve, hogy majd a majdani dolgait, de úgy tudom, hogy ő majd indítani fog ilyen tanfolyamokat, ahol joga filozófiáról is, vagy joga filozófiáról lehet tanulni, meg elvonulásokat is tart, és ő ugye kint volt Indiában pont a Covid alatt. Érdemes egyébként rákeresni, mert tényleg nagyon mély gondolatokat oszt meg, és nagyon értékes szerintem, amit ő csinál, és egy tökre jó színfoltja ennek az egész pszichológiai, meg önfejlesztéssel kapcsolatos oldalaknak, mert nem egy ilyen sablontól.
Igen, ilyen nagyon laikus nyelven fogalmazzák meg, és nagyon tetszik. Az Ádámnak a párjával, az Egyed Brigivel készítettem interjút, és ő is hasonlóan gondolkodik, illetve hát mesélt a joga filozófia alapjairól, és annyira jó volt hallgatni. És ugye utána megnéztem Ádámnak a YouTube csatornáit, és mert ugye amiket föltölt, és tényleg én is ajánlom a hallgatóknak, hogy érdemes, ha csak egy picit is érdekel, vagy egy picit szeretnétek máshogy látni ezt a fajta szemléletet, világnézetet, és ehhez nem kell túl tolni a spiritualitást, ehhez nem kell buddhistának lenni, egyszerűen csak egy picit érzed, hogy szeretnél változtatni az életeden, akkor abszolút tényleg ők azok, akik hitelesek is, és olyan könnyedén, olyan manír és modorosság nélkül nem erőltetetten adják elő ezt az egészet.
Igen, és nagyon érdemes szerintem a jóga ászanák, tehát a gyakorlatok is segítenek, de szerintem érdemes alapszinten azért belemerülni egy picit a filozófiába, mert ha azt is alkalmazod, és az ászanákat is alkalmazod, akkor szerintem nagyon-nagyon gyorsan érezheted a változást, és amit én ajánlok, hogy nézd meg ezeket az alapelveket, mint például az ahimsa, vagy a szetjetet, nézd utána ezeknek, akár az Ádámnak a csatornája, de ezek fent vannak azért a Google-be is, tehát hogy vagy a Google-be, ha beírod, akkor rátalálsz. És én például azt csináltam, hogy akkor legyen a nem ártás a hónap témája az én életembe, és akkor erre koncentráltam, hogy jó, akkor nem szeretnék ártani magamnak, nem szeretnék ártani a bolygónak, nem szeretnék fújogni esetlegesen az alakomra, vagy nem tudom, és akkor erre koncentráltam egy hónapig, és akkor ez egy valahogy beívódik, és akkor nem egy hónap után nyilván nem engedi ezt az ember el, hiszen erre figyelt, és akkor ez így beívódik, és akkor ott marad veled, de tovább tudsz menni egy következő elvre, és akkor megnézed azt is, hogy mondjuk az igazsághoz való hűség, ez neked mit jelent.
Kata, mi a célod ezzel az egésszel? És itt az első körben az én célom ezzel a kérdéssel, hogy figyelem az Instagram oldaladat, és mindig nagyon tudatos, éber, bölcs gondolataid vannak, akár egy idézet, vagy amit éppen olvasol, abból hozol egy példát, vagy a saját életedből, a kislányodból, magadból, a jóga gyakorlataidból, hogy mit szeretnél, mi az út, mi a fő üzeneted, akár az oldaladdal, vagy a személyes jelenléteddel?
Én azt fogalmaztam meg magamnak néhány hónapja, vagy egy éve, vagy ilyesmi, hogy én nem, nekem nincs célom ezzel az Instagram oldallal, vagy igen, hanem én ezt mint egy blogot vezetem, és aki tud ebből, vagy tud hozzá kapcsolódni, az tök jó. ha meg nem, akkor választom más utat, vagy ne nézze, vagy ne kövessen. De hogy így nincsenek ilyen céljaim ezzel, az egyetlen célom az, hogy jól legyek lelkileg, meg fejlődjek, mert nekem mindig ez volt bennem, hogy én fejlődni akarok, hogy még tanuljak magamról, meg ez az önismeret. Valószínű azért, mert nem volt olyan könnyű a gyerekkorom, meg szóval, meg anyukám, hogy meghalt ilyen gyorsan, és ez a gyász, ez egyáltalán nem egy éves folyamat, hanem ezen a mai napig nem vagyok túl, és szerintem talán mondhatni azt, hogy azon, hogyha valaki az egy szülőt elveszti, és nagyon közeli volt, akkor ez nem is lehet ezen túl lenni, hanem a hiányát lehet megszokni, és akkor így éled az életet, hogy megszoktad a hiányát. És de hogy nem volt olyan könnyű, így visszagondolva, így főleg a kamaszkorom nem volt könnyű, mert elköltöztünk másik város, egy nem jó helyre kerültem be iskolába, aztán főiskolán a helyemre kerültem, mert az kommunikáció volt, de előtte közgázra jártam, amilyen teljesen nem én vagyok, fogalmam nincs a matekról, hosszú történet, hogy miért oda mentem, ezt most nem részletezném, de hogy ott elvesztettem minden önbizalmamat, és aztán bekerültem egy humán fókuszú helyre, a kommunikációra, és akkor ott meg visszajött minden. Hogy sokat fejlődtem, inkább azt mondom önbizalom terén is, mert olyan visszacsatolások voltak, hogy jó vagyok. És de visszatérve arra, hogy mi a célom, tehát ezt, hogy fejlődjek, meg jól legyek, és azt hiszem, és az még, igen, ezt pedig a napokban fogalmaztam meg, ez is az igazsághoz való hűség, most nagyon sokat foglalkozom ezzel, hogy sokáig, mostanáig, most az elmúlt, nem tudom, évig, nagyon sok helyzetben, amit mondtam is, hogy nem mertem kimondani azt, ami vagyok. És hogy most leírom ezeket a gondolatokat az Instagramon akár, amit lehet, hogy nem posztoltam volna ki korábban, mert hogy féltem volna, hogy akár korábbi barátaim, vagy olyan emberek, akik régen ismertek meg, vagy régebben, hogy azok mit mondanak, vagy nem tudom. És most is bennem van ezt, hogy most elolvassák akár a mai posztomat, és úristen, hogy majd mit mondanak. És akkor így tréningezem magam, hogy nem érdekel, mit mondanak, vagy ezt mondom magamba, hogy pont ez a cél, hogy azt adjam, ami vagyok. És én ez vagyok.
Annyira örülök, hogy erről így mesélsz, és köszönöm az őszintességedet, mert hogy így annyira átérzem, én is hasonlóan. És most nálam van is egy ilyen csend, tehát hogy én most már lassan 2 hónapja nem tudok úgy posztolni, vagy írni. Én első körben a Facebookon osztottam meg, szépen lassan rátéltem az Instagramra, és ugyanez játszódik le bennem, Kata. A mai napig pedig már 10 éve az önismerettel, az öngondoskodással, tényleg ezzel a szemlélettel próbálom fejleszteni magamat, és mégis még itt van. És hogy ez azért jó, mert hogy ez egy folyamatos út, ez egy folyamatos tanulás.
Igen, és szerintem ebbe semmi szégyelni valónak nem kéne lennie, mert miért szégyeljük magunkat azért, hogy próbálunk fejlődni, meg önismeretet szerezni, meg kinyilatkoztatni azt, amik vagyunk. És tényleg az is egy kicsit ilyen közhely, de hogy ha azáltal, hogyha kinyilatkoztatod, vagy magadat adod, akkor nyilván olyan embereket fogsz bevonzani, akik tudnak ehhez kapcsolódni, és ezért mondja azt a jóga, hogy ha nem vagy elégedett az életeddel, akkor nézd meg a körülötted lévő kapcsolatokat, vagy a kapcsolatokkal, ha nem vagy elégedett, hogy nem a másik emberbe keresd a hibát, hanem magadba keresd a hibát, hogy akkor veled van a baj, nem azzal, aki, mert hogy ezek az emberek nem tudnak hozzád kapcsolódni, mert valószínű, te megjátszod magadat, vagy mást adsz, szerepeket játszol, és hogyha az igazságot mondod, megadod, akkor olyan emberek fognak hozzád kapcsolódni, akik tudnak ehhez az igazsághoz, vagy hozzád kapcsolódni. És hogy ez nagyon-nagyon érdekes szerintem, hogy nem azt kell, hogyha nekem is volt olyan időszakom az életben, hogy olyan emberek voltak körülöttem, hogy azt érzem, hogy leszívnak, hogy egyszerűen így, kik ezek? Már bocsánat, de hogy biztos mindenkinek vannak ilyen élmény, hogy meg mi ez? És akkor rájöttem, hogy nekem kell, hogy oké, hát ő ilyen, de hogy nekem kell ezt akkor egy határt szabnom, hogy ezeket az embereket ki kell egyszerűen iktatni. De egyébként ez nem volt elég, mert nem tudtam, hogy nem is azt, hogy hogyan, hanem azt, hogy kiiktatom, és akkor még mindig ott van az, hogy ugyanazokat a szerepeket játszom, és esetleg hasonlóakat vonzok be. Hanem az kell, hogy eljuss el ahhoz, hogy tudd, hogy milyen vagy te, vagy mert kimondani azt, amilyen vagy, vagy merjél olyan lenni, amilyen vagy. Mert lehet, hogy leépíted ezeket, vagy elengeded ezeket a kapcsolatokat, de ha te nem változol, akkor igazából majd úgyis ugyanazokat, vagy ugyanolyan típusokat fogsz bevonzani, de hogy saját magán kell mindig dolgozni az embernek.
Annyira igaz, amit mondasz, abszolút, és ez tényleg így van. Az a legnehezebb, amikor már így belül hallod a hangot, hogy igen, hogy ez nem jó irány, hogy nem jók az emberi kapcsolataid, hogy nem érzed jól magad, akkor utána a szervezet, a test is elkezd üzenni esetleg egy betegség által, vagy bárhogyan, hogy nem érzed jól magad, enerváltabb, fáradtabb vagy, hogy amikor már meghallod, és végre elhatározod, és elindulsz az úton, akkor meg is nyílik. Nem tudom, hogy nálad hogy volt, Kata.
Abszolút.
Hogy igen, akkor úgy az élet is ad egy lendületet, egy belső nyugalmat. Van egy ilyen, nem is tudom, hogy ki mondta, vagy csak egy közmondás, vagy csak egy gondolat, hogy valahol olvastam, hogy ő akkor hoztál jó döntést, hogyha a lelked megnyugszik. És ez szerintem annyira igaz, és az én életemben is volt már olyan, amikor úgy egy nagyon-nagyon-nagyon erős döntést hoztam, és úgy meg is nyugodtam tőle, így elengedtem.
Igen.
Érdekes.
Igen, meg egyébként, ami meg szerintem nagyon fontos, hogy amit én most így próbálok, tanulok, hogy ne akarj mindent kontrollálni.
Uh-huh. Jó, ez
hogy egy kicsit hagyd. És tudod, ez a, amikor így képzeld, hogy mit szeretnél, vagy így, igen, szóval tudd, hogy mit szeretnél, vagy hogy szeretnéd, bízzál, és aztán az élet valahogy így arra terel, vagy megoldja, vagy hozza.
Igen. Tényleg így van.
És ez
nem varázslat, vagy
nem. Nem, meg nem akarom ezt használni, a vonzástörvény, vagy nem tudom, mert én most ezeket lehet címkézni, de hogy tényleg valahogy így van, és erről bárkit, ha megkérdezel, biztos, hogy mindenkinek van tapasztalata, hogyha egy kicsit így elengedte a dolgokat, meg hogy így megvolt benne a kép, hogy mit szeretne, hogy valahogy azért volt bedobott valamit legalább, valamicskét az élet. Aztán az más kérdés, hogy élte vele, tud-e vele élni, vagy meglátta-e, vagy stb. Szóval sok-sok összetevős, de hogy ez is olyan érdekes. Ez is, például most ez egy tök pici dolog, de van ez a posztom a Balis könyvről.
Úristen, Kata! Tudod, milyen durva? Hogy most a fejemben azt kezdtem el fogalmazni, hogy a Balis könyvről foglak kérdezni, és rátérek a könyv témára.
Na, hát akkor érezzük.
Most tudom, hogy nem hiszi el senki, de esküszöm, hogy ahogy így mondom, jó, akkor a következő kérdés a könyv téma. Na, ilyenkor fókuszban tartom, tudod,
érzem,
a témát.
Hogy, vagy megéreztük egymásnak a gondolatát.
Szóval igen, a Balis könyv.
És ez is olyan érdekes volt, hogy tök másik Indonézia, tehát India és Indonézia, ez a két helyen van, nagyon vágyom.
Várjál, csak mondjuk el a hallgatóknak, hogy az Instagramra ugye föltettél egy posztot a Bali című könyvről, igen. És segíts kérlek, ő
30 Rita.
30 Rita, igen.
És
igen,
a sárga ruhás lány névem blogol.
Igen.
És én régen őt követtem, most újra bekövettem, de inkább a Facebookon aktív, ahogy láttam. De régen követtem, és képzeld el, hogy az volt, hogy kitaláltam, most hát, hogy bennem volt, hogy most már majd lehet utazni, de hogy én nem akarok igazából már sehova utazni, én Balira akarok elmenni, és hogy most én nem fogok költeni, nem tudom,
milliókat,
az, hogy vagy másra, tehát, hogy nem megyünk el nyaralni most sehova, bár hozzátartozik, hogy van egy kis nyaralunk Kisoroszliba, szóval, hogy nekünk az egy ilyen tehát, hogy mindig ott vagyunk nyáron, szóval mi el tudunk így menni a nyaralunkba, de hogy 3 éve igazából ugye beütött a Covid is, de hogy nem voltunk külföldön, meg sehol Kisoroszlin kívül, de hogy mondtam a Barnának, a páromnak, hogy ne menjünk sehova, attól félni, hogy most lehet, mert hogy én nem akarok sehova menni, én Balira szeretnék elmenni, és hogyha ő is ebben
partner,
van partner, és igen, van hozzá kedve, akkor, akkor tervezzük inkább ezt, hogy akkor menjünk el, plusz mi inkább télen szoktunk elmenni így a melegbe, és nem nyáron egy másik meleg helyre. Szóval, hogy eleve nyár az nekünk így ki van lőve nyaralásilag, hanem inkább télen megyünk. És akkor ő is így tökre fogékony erre, meg szeretne jönni, stb. És akkor ezt így tervezgettem magamba. És akkor forgattam egy teljesen más témában, és megláttam a sárga ruhás lánynak, tehát 30 Ritának az egyik könyvét. De ez még nem is a balis könyv volt, hanem van még egy könyv, ami Hogy lettem világutazó, azt hiszem ez a címe. És mondtam a srácnak, akivel forgattam, hogy jaj, mondom, ez a csaj írt könyvet? Nem is tudtam, én követtem régen. És azt mondta a srác, hogy aha, várjál, fönt van a Baliról szóló könyve, mindjárt hozom.
Egy könyvesboltban voltatok?
Nem, egy forgatáson. Ja, tehát csak a egy forgatáson sima a srácok az asztalán ott volt ez a könyv.
Te durva.
És mondja, hogy várjál, de írt Baliról is, hozom. Aztán és így álltam, és így a kezembe nyomta. És így annyira ilyen hihetetlen volt, hogy most ez egy...
Kisrázott a hideg.
Engem is megint, hogy így szó nem volt erről. Tehát, hogy nem is a témába forgattunk.
Elolvastad?
A felénél vagyok.
És segítesz egy picit, hogy milyen maga a műfaja azon kívül, hogy Baliról is a saját gondolatait osztja meg,
hát,
vagy egy
hogy
kicsit
ott,
ilyen...
ott, most nem tudom, most szült, és nem tudom, hogy ott éle, mert erre nem jöttem most rá a Facebook posztja alapja, meg nem vizsgáltam annyira tüzetesen át.
Na, akkor majd én lehet, hogy még meg is hívom egy interjúra.
De hogy ő ott élt, tehát hogy utazott a világba, és aztán annyira megtetszett neki Bali, hogy ott ő letelepedett. És akkor ír a mindennapokról, hogy ott hogy élnek, milyenek az emberek. Tehát, hogy abszolút egy olyan kultúráról, spiritualitásról, szertartásokról, napi ritmusról. Tehát, hogy abszolút
könnyed
egy
formában?
Ilyen,
tehát, abszolút, hogy emészthető, abszolút, tehát, hogy így laikusan is.
Abszolút, igen.
Nem értek
nem,
a témához.
Nincsen semmi.
Hú, de jó.
Aha, úgyhogy tök
ez jó. Megvásárolható?
Megrendelhető a blogjáról, illetve az Andrássy úton van egy kávézó, ahol megvehető.
Melyik?
Ez a Flow. Flow.
Tudom,
igen. Ott vehető meg, de ott is, amikor a srác a kezembe nyomta ezt a könyvet, akkor nem hoztam el azt a könyvet, hanem rákimentem a sárga ruhás lány weboldalra, és ott láttam, hogy tőle rendelhető meg ebbe a kávézóba. És akkor ráírtam a kávézóra, hogy van ebből a könyvből, és akkor visszaírtak, hogy hát nem tudják pontosan, de szerintük van. És akkor így ennyi volt a válasz. És mondom, jó, mindegy, bemegyek délután, és a kislányommal bementünk, és akkor kérdeztem az egyik lányt, hogy akkor jöttem a könyvért, és hogy írtam nekik délután, és mondta, hogy fogalma nincs, hogy miről beszélek, de hogy az se, hogy mi ez a könyv. És akkor végül is jött egy másik lány, és valami, nem tudom, raktárból a doboz aljáról szedték elő, de volt több is, úgyhogy ha valaki megvenné, akkor még
akkor
van.
Én az lesz, hogy holnap elmegyek, mert mielőtt adásba kerülünk, akkor valószínűleg többen oda fognak, vagy ráírnak a Ritára, hogy van egy könyv. Úgyhogy jó. Igen, nagyon érdekel, és ahogy írtál is róla, mondom, muszáj rákérdeznek a podcastba erre a témára, vagy erre a könyvre. Ha már könyvek, melyik az a könyv, ami a legmeghatározóbb a te életedben, amit tényleg örömmel és szívvel ajánlasz?
Fú, hát ez olyan nehéz, mindig más, szóval, hogy így a Popper könyveket ajánlom.
A Popper könyvekre azért egy gondolatot engedjetek meg, vagy hát engedjenek meg a hallgatók is, engedj meg, Kata, hogy az olvassa a Popper Pétert, aki a pszichológiai iránt
ja,
is
persze.
Abszolút érdeklődik, mert ő ötvözi ugye magát ezt az ezotéria, a spiritualitás, a pszichológia minden
igen,
faját,
igen,
műfaját,
igen.
Pillérét. Fantasztikusan. Én azt mondom a hallgatóimnak, hogy először kezdjék a YouTube előadásaival, mert akkor megízlelik a Péternek ezt a fajta energiáját, illetve hogy a stílusát, mert van
igen,
egy stílusa.
Igen, igen.
Isten nyugasztalja, és utána a könyveit érdemes
igen.
Elkezdeni, és szerintem is nagyon meghatározó lehet.
Igen, hát amilyen pszichológia, most ami meghatározó volt néhány, mikor jött ki az Orvostót Noéminek
igen.
A könyve.
Az örökölt sors.
Igen, az örökölt sors. Azt szerintem az nagyon érdekes, de most például nem, Most például Gurubi Ágnesnek a Szív utcája, az nagyon meghatározó volt nekem most az elmúlt egy éven belül, amit olvastam.
Az miről szól, Kata?
Az is ilyen transgenerációs egyébként, csak ő is a családját kutatja, és visszamegy, és a második világháború, zsidók, stb. Szóval, hogy az ilyen formában. A másik könyv, ami szintén mostani olvasás élményem, kettő is van, mert most tényleg mindig az aktuálisok, amik így legjobban. Az egyik Steinemmának a Kőbölcső című könyve, ez örökbefogadásról, meg nevelőszülőkről szól. Nagyon-nagyon érdekes szerintem, hogy milyen. Itt is pszichológia, mert hogy milyen lelkisérülésekkel érkezik egy kisgyerek egy családba, és hogy hogyan boríthatja akár fel a mindennapokat, és hogy milyen nagyfokú szeretet kell ahhoz, hogy akár egy ilyen sérült kisgyereket, tehát hogy úgy tudj vele foglalkozni. A másik pedig Szűcs Péternek a Darma című könyve, ami szintén...
Jó, mert nem olvastam, csak képzeld el, az egyik barátnőmnek ajándékba vettem, és mondom, kíváncsi vagyok, ő mit mond, és hogy akkor utána megvenném magamnak is. Jó, tényleg?
Nekem tetszett nagyon. Uh-huh. Leginkább nekem az első és az utolsó történet, mert három sztorin fut, de összeérnek a szálak, ezzel talán nem árulok el sok mindent. Úgyhogy ezek az a legutolsó könyvélményeim, és nagyon érdekes, hogy nem akarok ilyen ezónak tűnni, de hogy most úgy választok könyvet is, hogy így nem, hogy ami hív. Uh-huh. És hogy tök jó, mert így nem csalódtam a könyvekbe, és nem azzal, hogy elmegyek egy könyvesboltba, és akkor, ja, hát erre azt mondják, hogy jó, és akkor, de nekem amúgy beleolvasok, és akkor így nem tetszik, és akkor, de azért megveszem, mert azt mondják, hogy jó.
Igen.
És így már nem veszek könyvet, hanem akár egy cím, vagy egy borító, vagy bármi segít, vagy így már adja az érzetet, hogy ez nekem kell, vagy nem, és tök jó, mert tényleg így nem csalódok könyvekbe.
Említetted ugye a kommunikáció, média, ezen a területen mozogsz, ez a hivatásod, hogy felmerül bennem a kérdés, és ez személyes gondolat is, hogy a kettő egy picit üti egymást, hogy ez a nagyon pörgős ugye, újságírói szakma, a kérdező szakma, a média, plusz mellette ugye ez a picit nyugalmasabb, tudatosabb, éberebb mindfulness pillanataidat, hogyan tudtad egyensúlyba hozni?
Nagyon érdekes, mert azt érzem, hogy nekem szükségem van mind a kettőre, és akkor működök igazán jól, ha nem az, hogyha az egyikbe vagyok, vagy a másikba, hanem az átmenetbe vagyok. És hogy az az egyensúly, az átmenet.
Az mit jelent? Meg tudod valahogy fogalmazni, hogy ez így gyakorlatban mit akar az életedben?
Úgy, hogy vannak olyan pillanat, vagy vannak olyan időszakaim, akkor rengeteg munkám van, és most is valószínű szeptembertől ez nagyon sok minden lesz. És próbálok ettől innen bestresszelni. De hogy nagyon, tényleg ilyen nagyon sok minden, plusz ugye van egy kislányom, akivel szintén szeretnék úgy minőségi időt tölteni, és akkor ez néha azt, vagy hát sokszor azt eredményezi, hogy éjszaka dolgozom, meg semmi más, nem csak reggel 8-kor leülök a gép elé, jogázom valamennyit, és akkor reggel 8-kor leülök a gép elé, és 4-ig nem, vagy 3-4-ig nem állok fel. Mm-hmm. Tehát tényleg vannak olyan napjaim, hogy én otthonról dolgozom, hogy nem úgy, mint egy munkahelyen, hogy ott lementünk kávézni, vagy ebédelsz, meg azért dumikázzol ezzel-azzal, de hogy home office-ba meg így leülsz, és hogyha tényleg nagyon sok munkád van, akkor nem állsz fel. És na mindegy, szóval, hogy vannak ilyen időszakok, hetek, vagy hónapok, amikor ilyen nagyon sok minden van. És akkor van a nyár, mert ugye én az Operánál vagyok, az Operának van egy magazin műsora, az Opera Café, és annak vagyok a főszerkesztője, és az Opera, ha leáll, ugye nyáron, akkor most best of adások vannak, tavaly egyébként adásokat kellett összerakni, úgyhogy nem volt ilyen laza a nyár, de nyáron azért mégiscsak leállás van, mert hogy az évad végével, június végével ugye leáll az évad, és szeptemberben kezdődik az új. És akkor így ilyenkor nekem így most mondom, ez a nyár, ez fantasztikus, mert nincs annyi munkám, és hogy ezt így ilyenkor meg tökre meg tudom élni azt, ami jelen, a jelent, de amúgy a hétköznapok, tehát hogy mondjuk szeptembertől júniusig sem az, hogy folyamatosan nagyon-nagyon sok munkám van, és nincsen annyira sok munkám, vannak lazább hetek, vagy hónapok, akkor ott nagyon tudatosan próbálok, és ez a, írtam erről nemrég, a rutinnak a beiktatása, hogy én ilyen tervezős vagyok, szóval nekem ez nem esik nehezemre. Tudom, hogy vannak, akik így erre azt mondják, hogy képtelenek arra, hogy így beosszák a napjukat, de én ezt meg tudom könnyen csinálni, hogy beosztom szinte, nem tudom, óráról óráról, hogy mit fogok csinálni, és ez az a jó, hogy és a kislányommal kezdtem ezt el nagyon tudatosan csinálni, mert ugye vége lett a bölcsinek, és akkor otthon voltunk, és akkor ez megint egy, tehát hogy a napi rutinunk az lett, hogy együtt csináljuk minden nap a dolgokat, és nincs az a 8 óra, amikor ő bölcsibe van. És akkor kialakítottam ezt, hogy jó, akkor reggel felkelünk, nem tudom, 7:30-kor, utána 7:30-tól 8:00-ig, reggeli 8:00-tól 8:30-ig olvasok neki. 8:30-tól megint kicsit szabad program, vagy főzünk, vagy nem tudom, 9:30-ig utána elmegyünk játszira, meg ide-oda. Szóval, hogy én ezt így beosztottam, és ebbe az a szuper, hogy egyrészt ő még alszik ugye délután, szóval az alvási idő is elfáradt kellőképp annyira, hogy be tudja miktatni az alvási időt, és akkor tudok magammal foglalkozni. Plusz tudom azt, hogy jó, most ez van, hogy 8:00-tól 10:00-ig X dolgot csinálunk, és akkor nem fogom nyomkodni a telefonomat, vagy nem fogok e-mailre válaszolni, hanem tudom azt, hogy nem tudom, 11-től majd délig, most csak mondok valamit, majd tudok azzal is foglalkozni, mert jön haza a Barna, vagy otthon, tehát hogy így tudod, érted, hogy így rutin csinálsz, és beosztod az idődet, és akkor sokkal jobban leegyszerűsödnek a dolgok, és nem úszik el minden. Szóval így tudom ezeket.
És a gyereknek is nagyon
és
jó.
És a gyereknek nagyon jó, mert neki meg biztonságot ad. És Kata, nem a szülőnek is, bocsánat.
Nem, nem viccelj, de hogy is igazából órákig tudnék beszélgetni.
És igen, milyen jót beszélgetni.
Nagyon, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, és folytathatjuk. És örömmel, mert tényleg még maradt is bennem kérdés, csak amivel így ma érkeztem hozzád, én mind választ kaptam. És hát maradj mindig ilyen, mert hogy így annyira ritka, és tiszta szívből kívánom, hogy megtaláld azt az útot, amiben még jobban ki tudsz teljesedni.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon.
Örültem,
én
nagyon.
Is nagyon. Köszönöm.
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcast-en, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának. Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írd nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!